108. Bátorító hozzáállás. Adjatok ennek az ő keze munkájának gyümölcséből, és dicsérjük őt a kapukban az ő cselekedetei. Példabeszédek 31-31. Újfent Phyllis Moore tanításából következnek részletek. Olyan sok feleség áll hozzá úgy, helytelenül, hogyha a férjük megváltozik, akkor majd ők is megváltoznak. Ez egy téves hozzáállás. Uram, ha a férjem megteszi ezt meg azt, akkor majd én is megteszem, amit nekem kell. Vedd rá, uram, hogy megtegye, aztán majd én is megteszem a magamét, mondogatják. Ez általában válláshoz vezet. De ha te megteszed azt, amit az ige mond a tiszteletről, akkor cselekvője leszel az igének. Te, mint férj, a feleséged felett vald meg a következőket. Akkor is szólhatsz így, ha neki épp nagyon rossz napja van. Hazajössz a munkából, és azt mondod. Te jó anya vagy, nagyon jól bánsz a gyerekekkel. Tudom, hogy egy nagyon nehéz napod volt, de kiváló anya vagy, mert a gyerekek még mindig életben vannak, nem csatangolnak kint az utcán, nem gázolta el őket az autó, nem drogoznak, stb. Te egy igazán jó anya vagy. Tudod, hogy a gyerekek milyen gyorsan le tudnak lépni? És lehet, hogy a feleséged az ételt is leégette. Próbáltál már egyszerre 3-4 dolgot főzni? Nagyon könnyen leégetheted, főleg, ha nem is érzed magad a legjobban. A vetés nagyon jó dolog. Amikor helyes szavakat vallasz meg a feleségedről, az nagyon-nagyon jó. Például, amikor fogyókúrázik, és sikerült leadnia 1-2 kilót, igazán bátorítólag hatnak a férje szavai. Látom, hogy fogytál. Egyre csinosabb leszel. Bárha még csak pár kilót adtál is le, ettől még inkább úgy érzed, hogy érdemes kitartani, mert ő bátorított. Ettől kihúzod magad, és teszel egy lépést előre, nem pedig hátra. 109. Csodálatos Frígy. Öröme van az embernek szája feleletében, és az idejében mondott beszéd, ó, mely igen jó. Példabeszédek 15-23. A házasság egy csodálatos dolog. Én nagyon boldog és örömteli vagyok. Nem lehetnék ennél boldogabb. Nem szeretnék egy napot sem élni házasság nélkül. A férjemnek nagyon sokszor ki kellett engem igazítania, mert mindig azt mondtam neki. Ha te mész, én is megyek utánad. És ő azt felelte. Inkább kérdezd meg az urat, hát ha azt akarja, hogy maradj. Én így feleseltem. Nem. Mondom neked, ha mész, én megyek utánad. Ő erre így reagált. Ne mondd ezt, lehet, hogy maradnod kell. Gyerekkorunk óta együtt vagyunk ugyanis. Emlékszem, egyszer a férjemnek 3 hétre el kellett utaznia, és úgy éreztem, nélküle megőrülök. Soha nem voltunk távol egymástól ilyen sokáig. Még akkor sem akartam nélküle lenni, amikor nézeteltéréseink voltak. Emlékszem, amikor veszekedtünk, folyton csak arra gondoltam, hogy hagyjuk már ezt abba, és öleljük meg egymást. Te is ezt érzed, amikor veszekszel a férjeddel? Miért van ez így? Mert a hústested az, aki vitatkozik, és a szíved jobban tudja, mi a helyes. Ha a hústested félreteszed, uralod a szellemed által, akkor minden rendben lesz. 2 testvérnő volt nálam a minap, és az egyikük azt mondta, hogy ezek a házassági alkalmak a kedvencei közé tartoznak. Összenéztünk a társával, és szinte egyszerre mondtuk neki, hogy azért a kedvence, mert még nem házas. Majd megnézzük, amikor 1 éves házas lesz, hogyan vélekedik erről. Mert most még nem kellett gyakorlatban alkalmaznia a hallottakat. Nem kell, hogy olyan házasságokban éljünk, amilyet a világ diktál. Máshogy kell tennünk a dolgunkat. Nem kritizálhatjuk a férjünket. Be kell csukni a szánkat. Ne szabd meg katonásan a férjednek, hogy milyen ruhába járjon, mit tegyen, hová menjen. Kényszerítés helyett szeretettel adj neki tanácsot. Sokan úgy próbálják a férjüket üdvösségre vezetni, hogy folyvást mondogatják neki, ezt tedd, meg azt csináld, hogy üdvözülj. Ez helytelen. Hány ember üdvözült már úgy melletted, hogy állandóan azzal nyaggattad őket, üdvözüljenek végre? Inkább elfutnak. Én így senkit nem tudtam eddig üdvösségre vezetni. Inkább mutass példát az életeddel. 110 megnyerő bókok. Életnek kútfeje az igaznak szája. Példabeszédek 10-11. Az eszesek ajkain bölcsesség találtatik. Példabeszédek 10-13. Elsőként a férjekhez szólok. Nem kerül nagy erőfeszítésbe, ha ránézel a feleségedre, és elmondod neki, milyen gyönyörű, milyen jól főz, és milyen jó anya. Lehet, hogy szerinted nem ő a legjobb szakács a világon, de találj olyat, amit jól főz. Vagy mondd azt, hogy ennél finomabb nem is lehetett volna. Valamit találj ki. És minél többször bátorítod valamiben, annál jobbá válik abban. Meglátod, egyre lelkesebben fogja végezni. Ha szeretnéd, hogy azt tegye, amit kívánsz, akkor bókolj, mondj neki csodálatra méltó dolgokat, így lesz olyan feleséged, amilyennek szeretnéd látni. Mert Isten így teremtette a nőket. És ugyanez a helyzet veletek is, asszonyok. Nincs magasztosabb annál, hogy hiszel a férjedben. Nincs olyan dolog, amit a férjem ne tudna megtenni. Ha vásárolunk valamilyen új készüléket, egyből kéri a használati utasítást, hogy elolvashassa. Ez az ő feladata. Higgy a férjedben. Ettől ő egyre magasabbra fog emelkedni. Férj, bókolj a feleségednek. Ismerd el, amit jól végez. Olyan dolgokat fogsz így előhozni belőle, amikről nem is tudtad, hogy ezzel is rendelkezik. Én soha nem tudtam magamról, hogy milliós üzleteket vagyok képes lebonyolítani. De a Szent Szellemmel képes vagy mindenre, mert nem magad teszed, hanem az ő segítségével. Semmit nem kell egyedül csinálnunk. Bármire képesek vagyunk, mert nem csak magunkra vagyunk utalva. Lehet, hogy a feleséged nem épp a legeszesebb, de ha benne él a Szent Szellem, általa egyre okosabbá válhat. A legokosabbá. Ha te hiszel benne. Imádkozz együtt a feleségeddel, és higgy benne. Mert én is ilyen voltam. Nem voltam eszes. Csekély volt az önbizalmam. Amikor először szolgálnom kellett, előtte napokig rosszul létkörnyékezett. Isten nagyon hosszú úton hozott el idáig, ahol most állok. Tudom, hogy még nem az igazi, de sokkal jobb vagyok, és sokkal jobban teszem a dolgomat, mint azelőtt. Mert valaki hitt bennem. Ezért nézz a házastársadra, és mondd neki. Hiszek benned. Te és én, meg a Szent Szellem, bármire képesek vagyunk. És bármit el tudunk végezni az Úr segítségével. Úgy legyen. 111. Szerető gondoskodás. Az Úrtól vannak a férfi lépései, az ember hogyan érthetné az ő útját. Példabeszédek 20-24. A házastársi kapcsolatok épülése kölcsönös szerető gondoskodást igényel, ez senki sem vitatja. És ebben Isten fontos szerepet adott mind a két félnek. De van egy kérdés, ami gyakran felmerül, ha a feleségek magukra veszik ezt a szerepet, hogy egy még teljesebb házastársi kapcsolatot bontakoztathassanak ki. Miért adott Isten egót az embernek, és miben különbözik a férfiak egója a nőkétől? Először is annak ellenére, hogy gyakran van ilyen mellékzöngéje, az ego nem egyenlő az önzés fogalmával. Az ego, önbecsülés, önérzet, énkép. Valójában Isten egyik ajándéka. Nézzük most a férfi oldaláról. A férfiaknak azért adta ezt, hogy segítsen nekik vezetővé, gondviselővé és védelmezővé válni. Más szavakkal, egy egészséges egóval rendelkező férfi mindig arra törekszik, hogy betöltse mindazt, amire Isten rendelte a család élén. A gondolkodásunkban gyakorta összemosódik az erős, fejlett egó a büszkeséggel, önzéssel, pedig ez a kettő nem azonos. Amíg az egyéniség ajándék Istentől, és a fejlesztése igen helyén való, a kevésség az azzal való visszaélés. Isten megveti a kevésséget. A normális ego arra ösztönzi a férfit, hogy másokra gondoljon. A büszkeség ellenben arra, hogy saját maga legyen a figyelem fókuszában. A férfit önbecsülése, önérzete, amit a szerető feleség ápol, segít abban, hogy a család biztonsága és egysége felett uralkodjon. A feleség pedig támogatja a férjét egy magasabb szint elérésére az Úrban. Egy, az Istennek szentelt és a feleség tisztelete által ápolt ego megerősíti a házastársi kapcsolatot. A szerető feleség gondoskodása nélkül a férfi egója elbizakodottságá válhat, ami gyakran kevésségbe megy át, és ez veszélyeket rejt magában. A kevésség bizonytalanságot és elidegenülést, rideg légkört szül a családban. A feleségé a felelősség, hogy segítsen a férjének egyensúlyban tartani az életének ezt a területét. Dr. James Dobson, a Focus on the Family, középpontban a család alapítója és elnöke mondta, hogy többnyire az ego be nem töltött szükségei, és nem elsődlegesen a szexualitásból eredő szükségei motiválják a férfiak házasságtörését. Azt gondolhatnánk, hogy a házasságtörő férfit csupán a ki nem ért testi vágyai vezetik. De az igazság az, hogy a legtöbb esetben egyáltalán nem erről van szó. Sok esetben inkább az ego, az önérzet, önkép az, ami sérült, szükséget szenved. 112. Erősítsd meg a férjedet. De hű az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. 2 Tesszalonika 3:3. Arra buzdítalak tehát benneteket, feleségek, hogy erősítsétek meg férjetek egóját, önbecsülését. Erősítsétek meg őket. A figyelmeztetés így szól. Ha te nem teszed, mindig akad valaki, aki arra vár, hogy megtegye helyetted. Hogyan kezdhetsz hozzá? Az Úrtól való bölcsesség fog segíteni. Íme néhány bölcs tanács. Fogadd el őt olyannak, amilyen. Lehet, hogy nem szeretsz bizonyos állapotot, de azért csak fogadd el. Azután csak imádkozz, imádkozz, imádkozz. És ne mondd el neki, miért imádkozol. Csodáld őt, becsüld nagyra a férfiasságát. És ha nem igazán férfias, akkor keresd mást, amit csodálhatsz benne. Soha ne alacsonyítsd le, ne alázd meg, nem csak a nyilvánosság előtt, hanem a magánéletben sem. Soha ne kerülj vele ellentétbe, különösen ne ellenkezz vele mások előtt. Ne mondd el másnak, amit bizalmasan osztott meg veled. Ha bizalmába fogad és elmond neked valamit, ne szaladj elfecsegni a barátnődnek vagy másoknak, még imakérés formájában sem. Ne bíráld. Ha kritizálod, ahogy jár, beszél, öltözködik, vagy a haját hordja, ez a negatív jellemét erősíti. Ezért ne tedd. Ismerd el, becsüld meg őt. Vedd mindig észre, amit kell. Imponáljon neked. Ő egy hős akar lenni a szemedben. A feleséget Isten helyezte a férj mellé, hogy segítőtársa legyen szellemi, lelki és fizikai téren. Senki nem tudja úgy megerősíteni a férjedet, mint te. Sem a titkára, sem a főnöke, sem a munkatársai. Senki. Te vagy az, aki kifejezetten neki adattál arra, hogy betöltsd ezt a szükségét. Te egy különleges ajándék vagy az életében. Isten helyezte el benne a férfi egót, az önbecsülést, és rád bízta, hogy ápold és megóvd. Ellenőrizd le magad még ma. Erősítsd meg azt az embert, aki mellett állsz. 113. Előzetes megegyezés. Vajon járnak-e ketten együtt, ha meg nem egyeztek egymással? Ámos 3:3. Az alábbi részletek Jim és Karen Evans házassággal foglalkozó televíziós műsorából származnak. Jimmy. A házasságon belüli egyetértésről lesz ma szó, lényegében az előzetes megegyezésről. Karen. Arra az esetre, ha viszályra kerül sor, hiszen minden házasságban vannak nézeteltérések. Az igazi nagy veszekedéseknek azonban az az oka, hogy soha nem ülünk le elbeszélgetni a vitás dologról, mielőtt problémává alakulna, és nem beszéljük meg a szóban forgó kérdést. A Biblia azt mondja, járhatnak-e ketten együtt, ha előtte nem egyeztek meg egymással. Mi magunk idézzük elő a problémát, ha nem ülünk le, és nem beszéljük meg a dolgokat. Karen. Azt hiszem, a legtöbben megegyeznek a központi kérdésekben, mint például hány gyerekünk legyen, vagy soha nem fogok $1000 úgy elkölteni, hogy ne szólnék róla neked, de legtöbbször a részletek jelentenek gondot, ahogy azok az apró dolgok bejönnek a képbe, amiket soha nem beszéltünk meg alaposan. Egyre csak halmozódnak, és mielőtt észrevennénk, veszekedés lesz belőle. Jimmy. Így van. A mi házasságunkban is a legnagyobb csaták mindig amiatt adódtak, amelyeket egyszerűen soha nem ültünk le megbeszélni, és ezeknek vita lett az eredménye. A tanácsadásokon azt szoktam mondani az embereknek, hogy legalább egy hónap szükséges ahhoz, hogy beszélgetéssel tisztázzuk a vitatott témát, mert először nem fogunk egyetérteni, és lesznek nézetkülönbségek. 30 napot tölt el úgy az ember, hogy megvitatja a kérdést. Végül meg tud egyezni, utána viszont 30 éven át a megegyezés áldásait élvezi. Ha nem ülünk le, és nem egyezünk meg, nem munkálkodunk rajta, nem nézünk szembe a nehéz helyzetekkel és érzelmekkel, ha nem töltjük el azt a 30 napot a megegyezést keresve, a következő 30 évet folyamatos csatározások között fogjuk eltölteni. Mi megtanultuk, hogy igenis üljünk le, egyezzünk meg, hogy így együtt tudjunk járni. 114. A megegyezés áldásai. Avagy a bölcsesség nem kiálté, és az értelem nem bocsátja ki az ő szavát. Példabeszédek 8.1. Karen. Meg vagyok győződve róla, hogy sokan azért nem élvezik a házasságukat, mert állandóan a tedd, ne tedd parancsszavak között élnek. Pedig nagyon egyszerű. Csak időt kell szánni rá, hogy foglalkozzunk ezekkel. Jimmy, ez igaz. Mi elkövettük ezeket a hibákat, és nem próbálunk a saját igazságunkban megállni, mert ma már értjük, hogy egy kapcsolatban a békesség, a bensőségesség a megegyezések révén születik. Egy tanítás következik arról, hogyan járhatnának ketten együtt, ha nem egyeznek meg előtte egymással. Ez az Ámos könyve 3-3 igevers. Elmondom nektek, hogyan lehet bensőséges a házasságotok, hogyan lehet a legjobb barátod a házastársad, és így jól érzitek majd magatokat az életetek hátralevő részében. De ehhez meg kell tanulnotok, hogyan kommunikáljatok egymással, és hogyan jussatok egyetértésre. A tanítás a Mi titkos paradicsomunk című szemináriumon hangzott el, és arról szól, hogyan egyezzünk meg, hogyan élhetünk bensőséges kapcsolatban. Jimmy, ha békességet szeretnétek a házasságotokban, akkor annak az előzetes megegyezés az alapja az, hogy előre egyezzetek meg a házasságotok fontos dolgaiban. Az Ámos könyve 3.3 következőt kérdezi. Vajon járhatnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással? Tudja valaki a választ? A válasz nem. Nem tudunk így együtt járni. Itt egy szorosan együtt megtett útról van szó. Utazhat-e két ember együtt egy bizonyos cél felé, ha előtte nem egyeztek meg? A válasz természetesen nem. A leghosszabb utazásnak az életben a házasságnak kellene lennie. Ez nem csak a leghosszabb, de a legintimebb, legközvetlenebb utazás is. Senkivel nem lenne szabad olyan szorosan együtt járnunk, mint a házastársunkkal. Ámos itt egy nagyon komoly kérdést tesz fel. Lehetséges-e két ember számára, hogy tartósan együtt utazzanak, ha előtte nem jutnak megegyezésre? A válasz egyáltalán nem. A házasságnak egy bensőséges utazásnak kellene lennie, és pontosan erre vágyunk. 115. Egyetértésre jutni. A hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. Jakab 2.22. Amikor megházasodunk, így gondolkodunk magunkban. Ővele járni mindenben, az élet minden dolgában, életünk hátralevő részében, együtt. Helyes, hogy erre vágyunk, de csak ábrán marad, ha először nem ülünk le, és nem jutunk egyetértésre a házasság fontos dolgait illetően. És a házasulandó párok óriási többsége soha, de soha nem beszélgetett el komolyan semmiről a házasságuk előtt. Karen és én is így kezdtük. Beszélgettünk persze az álmainkról és a vágyainkról, de soha nem ültünk le komolyan, hogy megbeszéljünk olyan fontos dolgokat, amelyek részei voltak a jövőnknek. Összeházasodtunk, aztán kutyamacska módjára éltünk, és az utazásunk majdnem véget ért, nem sokkal a kezdete után, egyszerűen azért, mert nem voltunk egyetértésben, mielőtt elkezdtük volna a közös utunkat. Két eszközt használtam a házasságra felkészítő tanácsadáson, hogy segítsek az embereknek végig gondolni azokat a dolgokat, amiket meg fognak élni. Az egyiket úgy neveztük el. Kérdőív a házassághoz fűzött elvárásokról. Ez egy 6-7 oldalas füzetke volt, amiben kérdések voltak az anyagiakról, gyerekekről, gyülekezetről, munkáról, háztartásról, minden apró részletre kiterjedően. Mindenről, ami csak felmerül egy házasságban. És mindenhol az a kérdés állt. Mit gondolsz erről? Mit gondolsz arról? És mindketten külön-külön töltötték ki, nem látták a másikét, aztán odaadták nekem. Utána egy beszélgetésben végigvettük a válaszaikat. Valójában azt tettem, hogy kiemeltem azokat a kérdéseket, amelyekben nem értettek egyet, és bizony sok ilyen dolog volt. Az olyan kérdésnél, mint hány gyereket szeretnél, nagyon gyakran 3-4 gyerek volt a különbség, de néhány extrém esetben 8-9 különbség is előfordult, ez egy komoly probléma. Fog-e a feleség dolgozni? Nagyon gyakori volt, hogy a férj igennel, a felesége nemmel válaszolt. Megbeszéltük a problémát. Ki kezeli a pénzt? Erre mindig érdekes válaszok születtek. A legkényesebb kérdés, és ez vicces, a legvitatottabb kérdés az egész kérdőívben az volt, hogy mennyi pénzt költhetsz el a házastársad beleegyezése nélkül. Érdekes volt látni, hogy felpezsül a beszélgetés ennél a kérdésnél. 116. Szerepkörök. Bölcsesség által építetik a ház, és értelemmel erősítetik meg. Példabeszédek 24.3. Egy másik jellemző kérdés, kivel töltitek az ünnepeket? Az egyik hölgy azt válaszolta, hát az én családommal. Az övét nem szeretjük. A férfi erre ennyit tudott mondani. Mi? Rendezni kellett hát az ellentéteket. Ez csak néhány a kérdések közül, de általánosságban ugyanarra a kérdésre teljesen ellenkező választ adtak. A legtöbb pár megértette, mit jelent ez, és sikerült megoldaniuk, de legalábbis megbeszélniük a gondokat. A másik eszközöm a szerepkörökről alkotott véleményvizsgálata volt. Azt a kérdést tettem fel, hogy mi az elképzelése az illetőnek a házasságban betöltött saját szerepéről. Azt akartam elérni vele, hogy az emberek végig gondolják azt a szerepkört, amit be kell majd tölteniük, és hogy értsék meg, mi a saját felelősségük, és miért felelős a másik fél. Megpróbáltuk kifüstölni a férfi és a női sovinizmust, érdekek elfogult szélsőséges képviseletét is. Közismerten a mai házasságokban ez a konfliktusok elsődleges forrása. Ki végzi majd a házi munkát? Voltak férfiak, akik rögtön rávágták. Majd ő, a feleségem. Ez az ő dolga. Mindig a nő dolga a házi munka. Egy másik kérdés. Ki nyírja a füvet? Majd a feleségem. Jót tesz az alakjának. Egyébként is többet kellene levegőn lennie. Ki fogja a gyerekeket fegyelmezni? Mindig érdekes volt átbeszélni, hogy ki a felelős ezért. Aztán rendben van-e, ha a nő kezdeményezi a szexet? Erre a legtöbb férfi azt válaszolta. Nagyon is. De voltak, akik azt mondták. Abszolút nem. Ő nem lehet kezdeményező. Megdöbbentő, hogy amikor elkezdtük megbeszélni ezeket a kérdéseket, amelyekről azt gondolnánk, hogy egyszerűek, a felek teljesen ellenkező véleményen voltak. És még azelőtt álltak, hogy átéljék ezeket. A legtöbbünknél ez volt a helyzet. Összeházasodunk, és nem vagyunk egyetértésben ezeket a lényeges dolgokat illetően, hiszen korábban soha nem vitattuk meg őket. Ha a házasságkötés előtt nem egyeztetek meg, úgy házasodtatok össze, akkor a házasság egy csatatér lesz, civakodás, az akaratok összeütközése és a békesség messze elkerüli. 117. Előre megbeszélni. A bölcseknek beszédei hasonlatosak az ösztökéhez, és mint a szegek, erősen le vannak verve a gyülekezetek tanítóinak szavai, melyek egy pásztortól adattak. Prédikátorok 12-11. Általában azt feltételezzük, hogy a házasok, a családtagok szeretetteljes együttélésének a mindennapok kisebb-nagyobb problémáit, illetve az életben olykor adódó, váratlan és megrázó eseményeket leszámítva, alapjában konfliktusmentesnek kellene lennie. Közelről azonban úgy fest, hogy maga az együttélés is számtalan konfliktus forrása, és ezek egy részét megelőzhetjük, a többit pedig tudatos kezeléssel megoldhatjuk. Ha egyikre sem fordítunk gondot, szinte elkerülhetetlen a zátony. Kezelés alatt főként a helyes kommunikáció értendő. Újfent Jimmy Evans. Hadd szóljak a kommunikáció három fajtájáról. Közülük csak az első biztosítja a tartós békét a kapcsolatban. Karen és én mindháromban tapasztalatot szereztünk. Az első számú a házasságban a proaktív kommunikáció. Proaktív, előrelátóan cselekvő, felelősségteljes, önmagáért felelősséget vállaló kommunikáció. Ez azt jelenti, hogy mielőtt a dolgok egyáltalán felmerülnének, még mielőtt elkezdődik az utazás bármilyen területen is, leülünk, és egyességre jutunk abban a bizonyos dologban. Ez azt jelenti, hogy nem kell majd megküzdenünk, mert még előtte leülünk, és felismerjük, hogy mi vár ránk. Lesznek majd gyerekeink, vállalkozásba fogunk kezdeni, be fogunk állni a szolgálatba, stb. Mindegy, miről van szó, le kell ülnünk, és egyetértésbe kell kerülnünk ezeket illetően, még mielőtt a probléma kialakulna. Ezt hívják proaktív kommunikációnak. Ez a békesség alapozza meg a kapcsolatot. Az igazság az, hogy sokkal-sokkal könnyebb azelőtt leülni és megbeszélni egy dolgot, mielőtt egyáltalán felmerülne. Ilyenkor még nem visszük bele az érzelmeinket, a múltbeli tapasztalatokat, nincsenek sérülések, ítélkezések, a helyzet nyomása nem nehezedik ránk.